Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk, Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, az első rész, első 9 versét. Pál, Istennek szolgálja, Jézus Krisztusnak apostola, az Isten választottainak hite szerint és a kegyességnek megfelelő igazság ismerete szerint, az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért az igazmondó Isten, a maga idejében pedig kijelentett, a rám bízott ige hirdetés által, ami megtartó Istenünk parancsolatából, Titusznak, a közös hit szerint való édes fiamnak, kegyelem és békesség az Atya Istentől és a Krisztus Jézustól, ami megváltónktól. Azért hagytalak Krétában, hogy a félbehagyott dolgokat hozd rendbe, s állíts városonként presbitereket, amint meghagytam neked. A fedhetetlen, egyfeleségű férfiak közül, akiknek hívő és nem kicsapongással vádolt, vagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök, mint Isten sáfára, fedhetetlen legyen, nem elbizakodott, nem haragos, nem borissza, nem verekedő, nem rútnyereségre vágyó, hanem meggondolt, jó akaratú, igazságos, kegyes és fegyelmezett, aki ragaszkodik a mi tanításunk szerint az igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással inthesse és meggyőzhesse az ellenemondókat. Amen. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert arra hívtál meg bennünket ma is, hogy találkozzunk veled, arra hívtál meg, hogy ma is alakítsd és formáld, igazítsd az életünket, hogy megajándékozz önmagad jelenlétével. Urunk, te tudod a legkülönbözőbb élethelyzeteket, életérzéseket, amik a szívünkben vannak, te ismered. Te tudod, hogyan jöttünk hozzád, és hogyan vagyunk itt a te házadban. Arra kérünk, bármi, ami tőled elválasztana, te vedd ki a mi szívünkből, tedd egyenessé az utat a mi szívünkben önmagad számára, hiszen azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Szentlélek Isten, légy itt közöttünk és velünk áldásoddal. Jelenléted, hadd legyen valósággá ma is mindahányunknak. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. részéből az első 6 verset hallgassuk. Volt pedig Antiochiában az ottani gyülekezetben néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Négernek hívtak, és a cirénei Lúcius és Manéán, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. Amikor ezek egyszer szolgáltak az Úrnak, és bőtöltek, így szólt a Szentlélek, választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én elhívtam őket. Akkor aztán bőtölés és imádkozás után a kezüket rájuk tették, és elbocsátották őket. Ők tehát, amint a Szentlélek küldöttei, lementek Szeleukiába, és elhajóztak Ciprusba. És Szalamiszba érkezve hirdették az Isten beszédét a zsidók zsinagógáiban. János is ott volt velük, mint segítőtárs. Ennyi az Isten igéje. Foglaljunk helyet. Hogy szervezzük a gyermeketet? Hogyan születnek a munkatársak, és egyáltalán hogy van, hogy egy ilyen kicsi gyülekezetben ennyi gyermek van, hogy egy ilyen kicsi gyülekezetben ennyi munkatárs van, és ilyen sok szolgáló ember van közöttünk. Ezt a héten tette föl ezt a kérdést valaki, és olyannyira izgatta, hogy nem csak telefonon kérdezte meg, hanem el is jött, hogy személyesen megkérdezi, hogy hogy van ez mi nálunk, hogy történik a gyülekezet élete, mit csinálunk, hogy ez így lehetséges a mi gyülekezetünkben. Kétségkívül a mi gyülekezetünkben körülbelül a 185 fős gyülekezetben 40-en dolgoznak intenzíven, akik munkatársaink a gyülekezet ilyen-olyan munkaterületén is dolgoznak, teszik a dolgokat, feladatukat, beleadva mindazt, amit az Úristen rájuk bízott. Ma az egyházi rendünk szerint presbiterek vasárnapja van, a bibliaolvasókkal azban talán tetszettek látni ezt a föliratot. Ilyenkor végig gondoljuk, hogy mit is jelent munkatársnak lenni, presbiternek lenni, de nem csak presbiternek, hanem mindenféle munkát vállalni, végezni egy gyülekezetben, szolgálónak lenni, mit is jelent, és hogyan is történik ez. A presbiterekről szóló részeket nyugodtan kiterjeszthetjük, és nyugodtan alkalmazhatjuk minden egyes munkatársra. Az apostolok cselekedeteit olvassuk mostanában napról napra, és éppen a 13. rész vége felé tartunk a napi igénk szerint. A mostanában szóló részek, vagy a mostanában olvasott részek mind-mind erre a kérdésre válaszol, hogy hogyan is születik egy gyülekezet, hogyan lesznek benne munkatársak, kinek mi lesz a dolga, feladata, hogyan épül föl tehát egy gyülekezet, és a gyülekezetben hogyan alakulnak ki különböző munkák és munkatársak, hogy is van ez. Mindenek előtt ezt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szentlélek kitöltése az egyház születésnapja is. A pünkösd elindítója annak a keresztény közösségnek is, aminek sok-sok évezred vagy sok-sok évszázad után mi magunk is részesei vagyunk, előttünk is, és reménységünk szerint a világ végezetéig lesznek emberek, akiket megfog Isten beszéde, akik rácsodálkoznak Krisztusra, és elköteleződnek Krisztus mellett, így születik az egyház, a keresztény egyház. Mindenféle felekezetével, sokféle színével, sokféle árnyalatával együtt, de ez a közös bennünk. A Szentlélek munkájának nyomán születnek sorra rendre a gyülekezetek, és a gyülekezetben tagozódott emberek feladatokat látnak meg, kérnek és kapnak, erről szólnak a különböző híradások az apostolok cselekedeteinek az olvasása során, és erről szólt a Tituszhoz írt levélben is Pál, hogy mi a dolga, hogyan működjön majd ő a krétai gyülekezetben, mi lesz a teendője. Ha végig gondoljuk és végig nézzük ezeket a gyülekezet születéseket, gyülekezetek kialakulását, nagyon sokféle utat látunk. Nincsen benne séma. Mindegyik gyülekezet kicsit másként, kicsit más színűen, kicsit másféle formában születik, és mégis vannak benne közös vonások, alapvetően egységes vonások. Hát nézzük, gondoljuk végig néhány ponton, hogy hogyan is születnek gyülekezetek, hogyan lesznek munkatársai egy-egy keresztény csoportnak, hogyan is adódik ez az igében. A legelső ilyen munkatársról, munkatársválasztásról értesít bennünket rögtön a mennybe menetel után az apostolok új apostol választása. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus a mennybe menetele után azt mondta a tanítványainak, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és várják meg az Atya ígéretét, mert majd vesznek erőt, amikor a Szentlélek eljön rájuk, és akkor majd tanúi lesznek Krisztusnak, mind Jeruzsálemben, mind Samáriában, mind pedig a föld végső határái. És aztán ezt olvassuk, hogy a tanítványok hazamennek, együtt vannak, és együtt imádkoznak. De nem csak a 12. Valahogy a mi agyunkban ez mindig csak így van, hogy a pünkösd az 12 ember csodája, vagy 12 emberrel történik. Szó sincs róla. Az együtt imádkozók száma épp a 10-szerese, 120-an. Voltak együtt, és 120-an imádkoztak együtt, mint hogy ez a templom csurig, zsufoltig tele lenne, körülbelül ennyien lennének, és akkor így imádkoznak együtt, várva az Atya ígéretét. Együtt voltak, és várták a Szentlélek kitöltését. Együtt imádkoztak. És számunkra ez az első üzenete a munkatársá létrejönnek, hogy együtt imádkoznak. Együtt várakoznak. A számunkra akkor még titokzatos, még csak azt tudják, hogy valami olyanféle dolog történik velük, amitől ők alkalmasak lesznek majd a Krisztusról szóló bizonyságtételre, képviselni tudják majd Krisztust. Egyelőre csak annyit tudtak a tanítványok, hogy várniuk kell a Szentlélekre. Ezt imádkozva várják, együtt imádkozva. Eközben az együtt imádkozásban, tehát az ima közösségben eszébe jut Péter apostolnak a 109. zsoltár. Föláll és elkezdi idézni a 109. zsoltárt. Ez azért fantasztikus, mert ez kiderül az apostolok cselekedeteiben, hogy Péter írástudatlan, analfabéta ember. Mégis van biblia ismerete, mégpedig kiváló biblia ismerete. Ez a pünkösdi prédikációjából is kiderül, és kiderül abból is, ahogyan a 109. zsoltár idézi, ami arról szól, hogy mi lesz a Krisztus ellen fordulónak a sorsa és a vége, és hogy Isten hogyan fog ebből kiutat mutatni. Majd érdemes otthon végigolvasni, egy kicsit hosszú Zsoltár, úgyhogy ezt most nem szeretném végigolvasni. A tanítványok értik Péter bizonyságtételét, ráhagyatkoznak Péter szavára. Mi derül ki ebből? Együtt imádkozik a gyülekezet, egyszerre valakinek csak, hogy mondjam, ilyen profán nyelven leesik a tantusz, megvilágosítja őt a Szentlélek, egyszerre csak bevillan neki, hogy mit is akarhat ezzel az élethelyzettel az Úr, és mire való az az élethelyzet, amiben éppen benne vannak, mire való ez a nem kis feszültséget és nem kis félelmet is jelentő élethelyzet, amit éppen átélnek, és hogyan lehet tovább lépni ebből az élethelyzetből. Péterrel megtörténik az, és valóságosan tükröződik az, amit a húsvét után olvasunk, a mennybe menetel és a húsvét közötti időszakról. Jézus ebben az időszakban megnyitotta a tanítványok értelmét, és tanította őket az Isten országára szóló dolgokról. Megnyitja Péter értelmét, megérti Péter az Isten akaratát, és ő, mint a tanítványok oszlopa, ő, mint aki a legnagyobb tekintélye a tanítványok között, föláll és mondja, hogy mit üzen neki az Úr. Ezt az élethelyzetet arra kell használni, hogy átvegye valaki Júdás örökségét, mert ugye Júdás áruló lett, öngyilkos lett, meghalt, valaki másnak át kell venni az ő tisztségét, hogy újra az apostolok 12-en tudják hirdetni Isten igéjét. Engedelmeskedik Péter az írásnak, a többi ember előtt, az ő tanítványtársai és a 120 nyilván nagyobb tanítványi kör előtt tekintély az Úr szava és az Úr üzenete. Megfellebbezhetetlen tekintély. Nincs ellentmondás. Ők engedelmeskednek Jézusnak, azt teszik, amire Jézus kérte őket, ott maradnak, nem kis félelmek között, hiszen bármikor előfordulhatott volna, hogy őket is elkapják, ahogy elkapták Jézust. Ima közösségben vannak, Péter megérti az igét, és ezt abszolút biztonsággal közvetíti a többieknek, és a többiek pedig ráhagyatkoznak az egyénileg kapott kijelentésre, azt, amit Péter kapott az Úrtól, a Szentlélek vezetése alatt és a Szentlélek vezetése mellett. Így egészül ki az apostoli közösség újra 12-vé, így választják meg Mátyást apostolul, hogy aztán együtt szolgáljanak továbbra is az Úrnak. Aztán a következőn érdekes mozzanat, hogy pünköstkor nagyon jól tudjuk, hogy 3000 csatlakoznak a gyülekezethez. Hirtelen a 120-as főből 3000 fős gyülekezet támad, és néhány nap múlva már 5000 főt számlál a jeruzsálemi gyülekezet, a keresztjének közössége. És úgy működött, úgy élt ez a hatalmas gyülekezet, hogy házi csoportokat alkottak, amikről annyiszor szó volt évközben, hogy legyenek házi istentiszteletünk és házi csoportjaink, mi csak azt tesszük, amit tanulunk az igéből, ők ugyanígy éltek. Házanként gyűltek össze, beszélgettek, imádkoztak, Jézusról tanítottak, és naponként megtörték a kenyeret, azaz úrvacsoráztak, és azt is tudjuk róluk, hogy egyre inkább kialakult közöttük az a testvéri közösség, hogy mindenki lemondott a saját vagyonnal, és egy vagyonközösségre léptek, hogy mindenki a szükséglete szerint részesüljön. Hiszen ebben gazdag főurak és rabszolgák egyformán voltak. Nélkülözők, üres zsebűek, üres gyomrú emberek épp úgy voltak, mint tehetős és gazdag tagjai a gyülekezetnek. Sokszínű volt az első gyülekezet is. És ez azt is jelentette, hogy az igehirdetés a Krisztusról való bizonyság tétel mellett egyre több úgynevezett szociális feladatot is el kellett látnia a gyülekezetnek. Egyre többször meg kellett oldani, hogy de hát ki az, aki segítségre szorul, és miként szorul ő segítségre. Nemrégiben olvashattunk Dorkászról, akit azért szeret a gyülekezet, és azért gyászol szomorúan Jeruzsálemben, mert hogy ő varrogatta a szegényeknek a ruhákat. És most elveszett a varrónőjük. És ezért csiratják őt, és aztán így kerül sor az ő feltámasztására. Tehát feladatok kezdenek kialakulni, a nagy létszámú gyülekezet elkezd struktúrálódni, elkezd egy szerkezet kiépülni, és elkezd rétegződni a sokféle teendő és feladat. egyre többször, és egyre többen csatlakoznak a gyülekezethez. De ahol emberek vannak, és sok ember van együtt, ott feszültségek is jönnek. És őszintén beszél erről az ige. Ellentét alakul ki a görög nyelvű zsidók és a héber nyelvű zsidó emberek között, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Veszekednek, mégpedig azon, hogy a héber nyelvűek nem akarják a görög nyelvű asszonyokat bevonni a munkába. Szegény az, hogy asszonyok nem kapnak munkát a gyülekezetben. Pedig a szociális teendő az van, szét kell osztani, szükségeket kell fölmérni, szét kell osztani azt, amire szükség van, meg kell teríteni az asztalt, hiszen az úrvacsora mellett minden alkalommal ők együtt is étkeztek, együtt is vacsoráztak az Isten tiszteleteken. Ehhez elő kellett készíteni, nyilvánvaló. És úgy tűnik, hogy ezt maguktól is sejtik, érzik, hogy ez a szabad kapacitással rendelkező asszonyságok dolga volt, és szeretnék őket minél inkább bevonni ebbe a munkába. A probléma láttán a 12 apostol mondja ki, és ők mondják meg, hogy a gyülekezeti munkát meg kell osztani. Mégpedig oly módon, hogy rendszerezni kell a feladatokat. És elmondják az apostolok, hogy a mi dolgunk, hogy hirdessük az igét, hogy legyünk a ti ima hátteretek, és mi járjunk körbe, és hirdessük minél inkább azt, amit az Úr akar, és ahogy az Úr vezeti a népét. Ti pedig választhatok olyan embereket, akik képesek a Szentlélek vezetése mellett végezni ezt a feladatot, ezt az úgynevezett szociális munkát, és milyen szívű embereket is keresnek, akik bölcsek, akik Szentlélekkel teljesek, és hitelesek, akiket a közösség hitelesít, és a közösség azt mondja rá, hogy igen, jó bizonyságunk van őróluk. Ezeket az embereket választják ki, és így lesz 7 diakónusa, 7 munkatársa az első gyülekezetnek, akik vállukon viszik ennek a nagy csoportnak a mindenféle ilyen jellegű munkáját, szociális teendőit. Hiteles emberek kerestetnek munkatársul. Olyanok, akik elég bölcsek kezelni az ellentéteket, akik elég bölcsek arra, hogy Krisztusra figyelve le tudják fordítani a hétköznapok nyelvére különböző teendőket, és segítsenek abban, hogy hogyan kell a hétköznapok valóságában megélni a Krisztus követést. Így épül fel az első gyülekezet. Aztán olvasunk az éppen a mostanapigénk, az Apcsel 13, tehát a 13. rész, az antiohiai gyülekezet fölépülése. Úgy kezdődik a gyülekezet sorsa, hogy az első vértanú nagyon hamar megszületik sajnos Jeruzsálemben. Herodes kivégezteti, megköveszteti a főpapok segítségével Istvánt. És István vértanú halála után szétspriccel a gyülekezet, félnek sokan, és sokan elmenekülnek Jeruzsálemből. Ott maradnak az apostolok, a 12, aztán Pétert újra a börtönbe csukják, Jakabot kivégzik, János testvérét, de marad a gyülekezet, megpróbál Jeruzsálemben, az apostolok közössége ott munkálkodni tovább, ahol legnagyobb szükség van rájuk. De elmenekülnek nagyon sokan Jeruzsálemből. És ennek az elmenekülésnek, a saját társadalmi bajaik elővaló elmenekülésnek az lesz a következménye, hogy többek közt Antiohiába is eljut a kereszténység rajtuk keresztül. Mert hogy ezek a menekültek viszik a hitüket, viszik a Krisztus élményüket, viszik magukkal azt, amit megértettek és megismertek Krisztusból, és továbbadják. Hadd mondjam el, hogy számomra az egyik legnehezebb megtanulandó itt Érdparkvárosban jó sok évvel ezelőtt ez volt, hogy amikor családlátogatni mentem, kiderült, hogy valaki még mondjuk Szabolcsban presbiter volt, meg énekkari tag, meg dicsérte az Urat, aztán Szabolcsba hagyta a Bibliáját, vele együtt a hitét. És mindazt, ami az Úristenhez, és mindaz, ami Krisztushoz, vagy éppen a református egyházhoz, ez gyülekezethez kötni. Nagyon fájdalmas valóság ez mi világunknak, valaki kiszakadva otthonról, lehet, hogy otthon még élte a maga hitét, figyelt Krisztusra, helyet változtatva, lakóhelyet változtatva, törlődik mindez belőle. Erről sűrűn beszélgettünk a kollégáinkkal, amikor a nagy erdélyi menekült hullám volt, és bocsánat a jelenlévő Erdélyből származó testvéreinktől, Azt várta mindenki, hogy akkor az Erdélyből érkezettek, bekapcsolódnak intenzíven a gyülekezetek életében, és ez megújuláshoz is vihet. Kicsit álmosabb, kicsit fáradtabb, tradicionálisabb református gyülekezeteket, ez kicsit fölrázza és megerősíti. Nem így történt. Tisztelt a kivételnek. Nem így történt. Eltűntek, vagy elkallódtak, ki tudja merre járnak azok, akik még lehet, hogy mondjuk Beregszászban, vagy Székelyudvarhelyen még dicsérték az Urat, és élték a maguk hitét lendületesen, vasárnapról vasárnapra, napról napra, ide érkezve, hazát cserélve egy kicsikét, hitet is cseréltek. Munka istenség oltárán és pénz istenség oltárán kihunytak azok a lángok, amik otthon még tartották a tüzet, és otthon megtartották keresztjének ezeket a közösségeket. Nem így történt az első gyülekezetekben. Antiókiába érkezve a menekültek viszik a hitüket, viszik a Krisztusról szóló bizonyságtételüket, viszik az odaadásukat, s beszélnek Jézusról. Így születik meg az antiókiai gyülekezet, egy szorvány gyülekezet, ha tetszik. És amikor ezt észleli a Jeruzsálemben maradt 12 apostol, munkatárs kerestetik, hogy kimenjen, erősítse ezt a születében lévő gyülekezetet. Így küldik ki Barnabást, hogy legyen munkatársa, legyen segítője ennek a frissen épült, frissen alakuló gyülekezetnek. Barnabás kiküldése a 12 apostol közös döntésén múlik, így születik. Így küldik el Barnabást. Ő ugye a vigasztalás fia, olyan szép a neve, és vigasztalója volt Pálnak is, amikor Saulusból Pál lett. Barnabás megy és segíti az antiochiai gyülekezetet. De közben elmegy Pálért, aki otthon van Tarsusban, a megtérése után 3 évig csöndben van, egyedül van. Nyilván átalakult, átformálódott az egész élete, de erről volt szó a múlt vasárnap, most csak ennyit, hogy Pál otthon készülget, amíg nem is tudja milyen küldetésre. Barnabás keresi meg őt, és Barnabás hívja, és hogy milyen szempont szerint megy el. Barnabás, hogy elhívja munkatársnak Pétert, nem derül ki. Azt tudni lehet az ige előzményeiből, hogy Barnabás volt Péter mentora, pártfogója. Ő az, aki segítette bekapcsolódni a keresztény gyülekezetbe. Tehát tanító és tanítvány féle kapcsolat, lelki gyermek és lelki szülő kapcsolat, ami összeköti Pált és Barnabást, ahol Barnabás a lelki atya, és aki segíti az újonnan megtért Pált, hogy kialakuljon a maga hite és megerősödjen ebben. Ő megy el és hívja, hogy integrálja aztán a gyülekezetbe, bevonja a gyülekezeti munkába. Tehát Barnabásnak van szeme arra, hogy ez a tanítványom, ez a pártfogoltam, alkalmas lesz a feladatra. Ez egy olyan személyiség. Ő veszi észre, hogy milyen kincsek rejlenek Pál személyiségében. A tanító veszi észre, a mester, ha tetszik, ilyen fokon mester, hogy mi lappang a tanítványában, és ő küldi, ő erősíti, és ő viszi magával, és mutat majd példát és mintát neki, és beleneveli a gyülekezet gondozásba. Később Pál ugyanezt teszi Titusszal. Ezt olvastuk a Titushoz írt levélből, hogy mint lelki gyermekéhez szól Pál, lelki gyermekének látja, hiszen Pál munkája nyomán tért meg Titus is, egy fiatalember, és lett Krisztus követő, és amikor Pál már nem tudott maradni Krétán, azt mondja Titusnak, ezt olvastuk, hogy te maradj csak Krétában, és a még elrendezetlen dolgokat rád bízom, a még meglévő feladatokat fejezd be, folytassad, biztos, hogy jól fogod csinálni, és válassz ehhez munkatársakat. Ő így lesz munkatárs. Rányílik a tanító szeme a tanítványra, alkalmasnak látja, és föl is neveli. Belé neveli a feladatba, amit a gyülekezet gondozása és a gyülekezet istápolása jelent. Így lesz Tituszból is a krétai gyülekezet munkatársa. Aztán így van Timóteussal is, egy másik fiatal tanítvánnyal. Pál és Barnabás Antiochiában 1 évig szolgál, ezt olvassuk az igében, és 1 év múlva már több ember és több munkatárs van a gyülekezetben. Ezt olvastuk, ezt hallottuk. Volt pedig Antiochiában az ottani gyülekezetben néhány próféta, tanító, Barnabás, Simeon, akit Nigernek hívnak, a Lucius és Manien, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, munkatársak. Nagyon válogatott csapat, ahol egy négelember épp úgy elfér, mint egy nagyon magas körökben fölnevelkedett, Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedő gazdag főúr, és ott van a vagyonát mindenestől a gyülekezetre bízó Barnabás is, együtt van a csapat. Egy év múlva munkatársak születtek ebben a gyülekezetben, munkatársak lettek, akiknek megvan a maguk dolga és feladata, ki proféta, ki imádkozik, ki tanít ebben a gyülekezetben. És egyszerre csak egy imádkozás közben, ima közösség közben kijelenti a Szentlélek nekik, kiválasztottam Barnabást és Pált egy feladatra. Imádság közben az Úr mutatja meg a közösségnek, hogy mi a dolga ennek a két embernek. Tovább kell majd menniük, és így kezdődik Pál missziói körútja, egy ideig Barnabásról, aztán mások kapcsolódnak be a munkába. Itt is olvasunk János Márkról, egy fiatalember, aki Jézus tanítványa lesz, és követi Jézus Krisztust. Nagyon különböző struktúrák, nagyon különböző módok, ahogy születnek sorjában ezek a gyülekezetek, és születnek a munkatársak. Mi a közös bennük? Mi volt az, ami egyetemlegesen mindegyik gyülekezet kialakulásában, mindegyik feladat megszületésében és a feladatra való alkalmasság közben kiderülhetett? Mi volt a közös? Olyan emberek lettek munkatársak, akiket a Szentlélek birtokba tudott venni. Tehát a gyülekezetek születését, a feladatok születését megelőzte az Úr munkája, aki megérintett, megszólított embereket, érzékenyített önmaga számára, akiknek rányílt a szemük Krisztusra és Krisztus ügyére. Olyan emberek lettek munkatársak, akik nagyon tudatosan és határozottan Krisztus követőkké lettek. Megtért emberek voltak valamennyien, maguk is tanítványok, hogy tanítvánnyá tudjanak tenni másokat. Ezek az emberek mind-mind egy közös cél szerint mozgolódnak, és egy közös célra tartanak, Krisztushoz tartozni, személyes elkötelezettséget, megtérést átélni, az életük Krisztus középpontú lesz, és Krisztushoz hívogatni, Krisztushoz terelni, Krisztushoz vezetni másokat is, bizonyságot tenni Krisztusról, az élet örömhívéről, az evangéliumról, bűnbocsánatról, és a Szentlélek jelenlétéről, az örök életről. A következő nagyon fontos, ami végig kísért minden gyülekezetet, az ima közösség. Soha nem egyéni akció volt, és nem saját fejük után való meggondolás, hogy kik lettek munkatársak egy gyülekezetben. Imádság kísérte és előzte meg mindvégig a munkatársak megszületését és jelenlétét egy-egy gyülekezetben. És közösségi döntés, és közösségi fölismerés volt, hogy igen, te alkalmas vagy erre, meg arra, meg amarra. A te dolgod ez vagy az a gyülekezetben. Nyilván ehhez ismerni kellett az illető személy személyiségét, alkalmasságát, ha tetszik, talentumait, készségeit és képességeit, hogy mire alkalmas, de ezt a közösség pecsételte meg, és erősítette meg, és erősítette személyesen a kiválasztott munkatársakat. Kísérte az imádság, és kísérte továbbra is Isten áldása az ő munkájukat. És mindenek előtt és mindenek fölött emberileg hiteles keresztjének kellettek hozzá, akiknek az életük aranyfedezet volt a szavaik és a hitvallásuk mögött. Akik nem beszéltek kétféle módon, akik nem vizet prédikáltak és bort ittak, hanem egyenletesen, következetesen, kitartóan az Úrhoz igazodott a szavuk is, de az életük is mindenben. És attól tudtak hitelesek lenni ezek a keresztény emberek, ezek a Krisztus követő emberek, hogy mindahányan oda szánták magukat a szolgálatra. Nem olvassuk egyszer sem, mondjuk Mátyásról, hogy kösz, nem akarok apostol lenni, vagy ezt csinálja más, Nem olvassuk a diakónusokra, hogy jövök én ahhoz, hogy én itten dolgozzak és munkálkodjak. Elfogadták a meghívásukat. És nem olvassuk Barnabásról, vagy Pálról, hogy húzódozott volna, hogy azt mondta volna, hogy jövök én ehhez, meg úgyse tudom megcsinálni, meg se időm, meg se erőm, meg semmim sincs hozzá, és a képzettségem, hanem ha az Úr elindította őket, megértették az elhívásukat, teljesen odaszánták magukat. Abszolút ráálltak erre a hívásra, odaengedték magukat egészen Krisztus kezébe, és tették az elhívott feladatukat. Tették azt, amire Krisztus meghívta őket. És mitől hiteles egy ember, és mitől lehet odaszánt az élete? Még egyszer, csak úgy okulásunkul, hadd álljon itt még egyszer, amit Pál írt Titusznak, hogy kiket válasszon ki. Így püspökökről és presbiterekről szól, de nem csak presbitereknek, minden munkatársnak igaz. Azért hagytalak Krétában, hogy a félbehagyott dolgokat hozd rendbe, és állíts városonként presbitereket, amint meghagytam neked. A fethetetlen, egyfeleségű férfiak közül, akiknek hívő és nem kicsapongással vádolt, vagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök Isten sáfára fethetetlen legyen, nem elbizakodott, nem haragos, nem borissza, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó, hanem meggondolt, jó akaratú, igazságos, kegyes és fegyelmezett, aki ragaszkodik a mi tanításunkhoz szerint igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással inthesse és meggyőzhesse az ellentmondókat. A hitelesség kérdése. Tehát ezek az emberek így lettek a gyülekezet munkatársai. Mit kezdjünk mi most ezzel az üzenettel? Azt gondolom, hogy nem mondhatja azt az értpakvárosi gyülekezet, hogy de jó, na vagyunk 185-en, meg van 120 gyerekünk, hála Isten, ezért lehet hálát adni, de nincs vége. Az Úr elgondolása növekedés. Az Isten egyházát növekedésre szánta, nem csökkenésre, nem templombezárásra, nem gyülekezetekből való eloldalgásra és hátatfordításokra. Életet és növekedést gondolt a mi Urunk. Gondoljuk csak Jézus Isten országáról szóló példázataira. Eközben mindenkire szükség van, aki magát Krisztusnak odaadta, hogy mindazzal, ami a kezében, fejében, szívében, képességeiben van, álljon az Úr munkáiban, és tegye, legyen az Isten munkatársa, és tegye azt, amire meghívta az Úr. Valamilyen feladatra bizonyára kaptuk a magunk készségeit és képességét. Készek vagyunk-e észrevenni, elfogadni, és betölteni azt, amire meghívottak vagyunk? Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te keresel, és megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy nem véletlenül ajándékoztál nekünk készségeket és képességeket. Köszönjük, Urunk, hogy lehet téged szolgálnunk, lehet hozzád tartoznunk. Köszönjük, hogy kiszemelsz magadnak, elhívtál és elválasztottál, hogy gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy dolgunk, hogy téged képviseljünk ebben a világban. Te mutasd meg, Urunk, hogyha van speciális küldetésünk, speciális feladatunk. És kérünk téged, hogy növeld a mi gyülekezetünket, gyarapítsd, mint az első keresztényeket is, üdvözülőkkel, hozzád tartozókkal, megtérőkkel. Így kérünk az elkövetkezendő gyermekétért is. Te hívd elő a tiédet, és kérünk téged a gyülekezet életéért, gyarapíts bennünket, és erősíts a mi hitünkben. Köszönjük, Urunk, hogy arra méltóztatsz bennünket, hogy mi munkatársaid lehetünk. Vezess, alakíts, Szentlélek Isten, akaratod szerint. Amen.